Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Domonics András, a szerkesztő Lendvai Szabolcs. Akárhogy dönt az amerikai kongresszus, csak az ENSZ biztonsági tanácsának határozata teremthet jogalapot egy szíriai beavatkozáshoz, mondta az Inforádió által megkérdezett nemzetközi jogász. Sigmond Árpád kérdezte Valki Lászlót.
Obamának szerintem igaza van abban, és a franciáknak is igazuk van abban, amikor azt mondják, hogy ha valahol tömegpusztító fegyverrel támadás történik, és ezt valóban a kormány, a szíriai kormány hajtotta végre, akkor ez megengedhetetlen, és ennek a kormánynak valamiképpen el kell viselnie tettének következményeit. Ez állhat akár támadásban is. A nemzetközi jogi válasz az, hogy a jelenlegi nemzetközi jogrend erre csak biztonsági tanácsi felhatalmazással ad lehetőséget, máshogyan nem. Ez igazán 1999-es koszovói NATO beavatkozás alkalmával került mostanában előtérbe. A biztonsági tanácsi hozzájárulás nem volt meg, mert az oroszok és a kínaiak épp úgy vétót helyeztek kilátásba, mint ahogy most minden hasonló tartalmú határozati javaslatot megvétóznának.
Tehát az NSBT határozata nélkül nem lenne jogszerű a beavatkozás, ám de morális indoka már, amennyiben tényleg a szíriai rezsim vetette be ezeket a vegyi fegyvereket, megvolna. Mi történhetne, hogyha az ENSZ biztonsági tanácsának határozata nélkül avatkozna be az Egyesült Államok, vagy akár több nemzet?
Ennek politikai következményei lennének, nemzetközi jogi következményei abban az értelemben nem, hogy az ENSZ-nek nincs olyan apparátusa és nincs olyan döntéshozatali mechanizmusa, amely lehetővé tenné, hogy a beavatkozó országok ellen bárki föllépjen, legalábbis, hogy jogszerűen lépjen fel. Nem tudom, hogy mi következne ezután. A szíriaiak fenyegetnek sok mindennel, például Izrael megtámadásával. Feltételezhető, hogy biztonságpolitikai megfontolásokat kell egymás mellett mérlegelni, nevezetesen azt, hogy a maga a szíriai kormány hogyan reagál erre a muszlim világ, legalábbis annak az a része, amely Szíriával rokon szenvezik. Ezek beláthatatlan következmények, mi nagyon keveset tudunk innen erről mondani.
Valki László nemzetközi jogászt hallották. Nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy Szíria rendelkezik orosz gyártmányú S-300-as légvédelmi rakétarendszerrel, mondta az Inforádiónak nyilatkozó szakértő. A küszöbön álló nyugati büntető akcióban alkalmazandó fegyverzetről Herceg Zsolt kérdezte Tóth Norbert alezredest, elemzőtisztet, a Honvéd vezérkar felderítő csoportfőnökségének osztályvezető helyettesét.
Obama elnök ígérete szerint mind kiterjedésében, idejében és az alkalmazott katonai eszközök tekintetében is egy korlátozott műveletről lehetne csak szó, ami kizárólag légitámadásokra, illetve nagyobb távolságról indítható, úgynevezett precíziós romboló fegyverek alkalmazására fog korlátozódni, vagyis szárazföldi műveletek nagy valószínűséggel nem kerülnek végrehajtásra. Jelenleg az interneten hozzáférhető és olvasható elemzések szerint mintegy 200 darab cirkáról rakéta áll rendelkezésre a térségben egy szíria elleni támadáshoz. Ez kétszerese a 2011-ben Líbia ellen alkalmazott ilyen típusú eszközök számának. Alapvetően Tomahawk típusú rakétákról beszélünk, melyeknek a hatótávolsága hozzávetőlegesen 1600 km, ami jóval kívülesik a szíriai hajók elleni rakétáknak a feltételezett 300 km-es hatótávolságán, lehetőséget biztosítva arra, hogy a cirkáló rakéták indítása biztonságos távolságból történjék.
Nézzük a másik oldalt, a hírek szerint Szíria orosz gyártmányú úgynevezett S-300-as légvédelmi rakétarendszerrel rendelkezik. Mit tudunk erről?
Pusztán a légitámadásokra, illetve cirkáló rakéták alkalmazására korlátozódó katonai beavatkozás esetén mindenképpen számolnunk kell a szír légvédelemmel. Mind a képességeit, mind pedig a rendelkezésre álló eszközök számát tekintve sokkal fejlettebb képességekről kell, hogy beszéljünk, mint Líbia esetében volt. Azonban az S-300-asnak a rendelkezés állását egyelőre senki nem erősíti meg, sőt Putyin elnök is cáfolt egy hivatalos közleményben, hogy megtörtént volna ezeknek a fegyverrendszereknek a leszállítása. Szíria légvédelmi képességeit negatívan befolyásolta egyébként az, hogy a felkelők által ellenőrzött területeken elfoglalt légvédelmi rakéták, tüzelőállások, radarmérőállások és kiszolgáló létesítmények mind a felderítési, mind pedig a megsemmisítési lehetőségek csökkenését eredményezték. A szír légvédelem alapvetően szovjet, illetve orosz fejlesztésű, illetve gyártású légvédelmi rakétarendszerekre épül. Arzenájában megtalálhatók a már elavultnak számító S-75-ös Volkhov, illetve S-125-ös nyava típusú légvédelmi rakéták, ezek még a szovjet érából származnak, valamint orosz Oroszországtól 2008-ban beszerzett modernebb, például Buk M2-es típusú rendszerekkel is fel vannak szerelve. Ez már egy légierő szempontjából bizony nagyobb kihívást jelent, mint a régebbi rendszerek. Azon még egyszer hangsúlyoznám, hogy semmilyen nyílt információ nem mutat arra, hogy Szíria rendelkezne a szofisztikáltabb S-300-as rakétarendszerekkel.
Ha pedig valóban nem rendelkezik, akkor joggal okkal feltételezhetjük, hogy a szír légvédelem érdemben nem tudja felvenni a harcot egy nyugati légi csapással szemben?
A szír légvédelem nem legyőzhetetlen, hát erre már volt példa, hiszen izraeli légierő is több alkalommal támadott már szíriai célpontokat, mindezt úgy, hogy el tudott kerülni bárminemű veszteséget. Az Amerikai Egyesült Államok egyébként nagy valószínűséggel ugyanazt az eljárást alkalmazná, amennyiben légitámadásokra is sor kerülne, amit az izraeli légierő alkalmazott, és most arról beszélek, ha nem csak cirkáló rakéták kerülnek alkalmazásra, hanem amennyiben repülőgépekkel támadnának. Erre nézve egyébként rengeteg internetes információ lehető fel. Ha lehet ajánlom, én ajánlanék a kedves hallgatóknak egy oldalt és egy internetes honlapot. A Magyar Honvédség egyetlen légvédelmi alakulatának, a 12. Arabóna légvédelmi rakétaezrednek a honlapján, ez a rakétaezred.hu címen érhető el. Nagyon sok elemzés van, többek között a szír légvédelemnek a képességeiről, illetve leírás is található az izraeli légicsapásról. Hogyha egy dióhéjből összefoglalhatom, ahogy ki lehet kerülni ezt a légvédelmi rendszert, illetve minimalizálni lehetne a saját veszteséget, ezt úgy kell megoldani, hogy a végrehajtó gépárok, illetve repülőgépkötelékek a nagy magasságú légvédelmi rakétarendszerek megsemmisítési zónája alatt és a közepes hatótávolságú rendszerek megsemmisítési zónáján kívül teljesítenék a feladataikat, vagyis innét indítanák a rakétáikat. Ezzel elkerülhetnék a veszteséget, hiszen nem tudnának rájuk tevékenykedni ezek a légvédelmi eszközök.
Tóth Norbert alezredest, elemzőtisztet, a Honvéd vezérkar felderítő csoport főnökségének osztályvezető helyettesét hallották. A Vörös Félhold 22 önkéntese vesztette eddig életét a szíriai polgárháborúban, mondta Tadateru Konoé, a Nemzetközi Vörös Kereszt elnöke budapesti látogatásán. Sigmond Árpád összefoglalója.
Tadateru Konoé a világ legnagyobb humanitárius szervezetének, a Vörös Kereszt és Vörös Félhold szervezetek nemzetközi közösségének elnöke budapesti látogatása során fogalmazott úgy újságírók előtt, hogy a szíriai helyzet nagyon bonyolult.
A kormánytól teljesen független Vörös Félhold már a konfliktus eleje óta részt vesz a segítségnyújtásban. A Vörös Kereszt alapelve a semlegesség és a pártatlanság, így a helyi szervezet teljesen önállóan működik, és ezt tiszteletben tartja a hatalom és más szervezetek is.
Az összes nemzetközi segítség, beleértve a Vörös Kereszt Federáció támogatását, a szíriai arab Vörös Félholdhoz érkezik, majd ők osztják tovább, mondta Tadateru Konoé.
Persze a rendkívül rossz biztonsági helyzet miatt szinte lehetetlen számukra, hogy bármikor és bárhol segítséget nyújtsanak, de amennyiben a biztonsági helyzet lehetővé teszi, az országos hálózaton keresztül szinte bárhol tudnak segítséget nyújtani. Borzasztóan nehéz körülmények között végzik egyébként a munkájukat, ez idáig 22 önkéntes vesztette életét, miközben segíteni próbált valakin.
A Nemzetközi Vörös Kereszt elnöke hangsúlyozta, hogy Szíriában majdnem 2 millióan, a környező országokban pedig szintén több millióan szorulnak segítségre nap mint nap. Göndör Zsigmond, a Magyar Vörös Kereszt elnöke kiemelte, hogy a közel-keleti országban már a polgárháború előtt is sokan segítségre szorultak.
Van egy fogalom, amit úgy hívunk, hogy csendes katasztrófa. A csendes katasztrófa az pont arról szól, hogy nem üti meg azt a mértéket, amire a nemzetközi hírügynökségek úgymond ugranak. Ilyen például egy-egy falunak az éhezése Afrikában, vagy pontosan ilyen volt Szíria.
Ilyen háború vagy természeti csapások nélkül is kialakuló humanitárius katasztrófák azonban Göndör Zsigmond szerint folyamatosan, jelenleg is vannak a világban. Megszüntetni nem is lehet őket, csak enyhíteni a következményeiket. Zsigmond Árpád, Inforádió 88,1.
Bajorországban most kezdődik a tanév, és a rendőrség erőszakot alkalmaz a 12 törzs nevű Duna mentén élő szekta tagjaival szemben, akik nem akarnak eleget tenni gyermekeik beiskolázásának, azaz a tankötelezettségnek, mert erkölcstelennek tartanak több tárgyat, így a szexuális oktatást is. Vince András jelenti Németországból.
A Bibliát szó szerint követő szektatagok másfél évtizeddel ezelőtt 2 bajorországi települést szemeltek ki, amelyről úgy vélték, távol esik a modern világ zajától, és ott teljesen önálló életre rendezkedtek be. Valamennyien földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoznak, öltözékeiket maguk szövik, de még a villanyáramot is saját generátoraik útján biztosítják, gyermekeik számára pedig külön iskolát létesítettek. Időközben azonban kiderült, hogy a nevelésről is egyéni elképzeléseik vannak, amelyek vasfegyelemre alapulnak, és ennek megszegését kemény fenyítésekkel torolják meg. A hatóságok egy darabig szemet hunytak a 12 törzs visel dolgai felett, azonban a nyár elején bezárták iskolájukat, amire a szektatagok azzal válaszoltak, hogy a tankötelesség ellenére sem voltak hajlandók beiratni gyermekeiket az állami iskolába. Elutasító magatartásukat azzal magyarázták, hogy ott a tanrendben szereplő szexuális felvilágosítás címén erkölcstelenségre csábítják a fiatalokat. Ezzel aztán a hatóságok számára is betelt a pohár, és a szociális hivatal közbenjárására rendőrségi akció keretében elválasztották szüleiktől kiskorú gyermekeiket, akiket most befogadó családok körében helyeztek el. A 12 törzs esete nem teljesen egyedülálló Németországban, ugyanis a múlt hónapban Hessen tartományban az iskolakezdés idején a rendőrség ugyanilyen intézkedésre kényszerült egy hasonlóan szélsőséges szekta gyermekeinek beiskolázása véget. Vincz Andrást hallották Németországból.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András.